okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A kampány jelentős része átköltözött az online térbe, ezt tapasztalhatjuk a különböző országokban, és nem volt ez másképpen Magyarország esetében sem. A bejegyzések és ezek alatt a különböző hozzászólások, illetve a reakciók egymást érték. Azonban a kampány átköltözésével az is tetten érhető, hogy az indulatok egyre inkább elszabadulnak. Az elmúlt kampány során is olyan hozzászólások kerültek a nyilvános térbe, amelyek már a gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoznak. Emellett viszont arról is beszélni kell, hogy a politikusok hogyan szólítják meg a választókat az online térben, illetve mennyit ér a lájkok, hozzászólások és a követők száma. De arról sem feledkezhetünk meg, hogy szabad-e hitelt adni a különböző fogadó oldalak jóslatainak. Témánk a közösségi médiás röhögő fejek kampánya. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben ifjabb Torró Tibor politológus, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom tagja, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a műsorban!
Ja, és én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogyan értékeled annak a következményeit, hogy a politikai választási kampányok lényegében átköltöztek az online térbe? És amikor most következményeket kérdek, akkor arra gondolok, hogy mind ezek szavazatokban hogyan csapódnak le, mint pedig arra is gondolok, hogy láttuk, tapasztaltuk, és nem csak Magyarországon, hogy ugye a közösségi médiában elszabadultak az indulatok, nem volt meg az úgynevezett egészséges kontroll.
Hát így nehéz kérdéseket teszel fel, és talán érdemes egy picit szétszedni őket. Tehát, hogy az egyik, ami mégis a kérdés első része, hogy gyakorlatilag a technológiai váltással, tehát hogy az internetnek az elterjedése, és azon kívül, amikor az internet beköltözött a telefonunkra, gyakorlatilag arra felismerésre vezette a politikusokat, vagy a politikai pártokat, hogy ez egy lehetőség számukra, hogy direkt tudjanak kommunikálni a választóikkal, ami azt jelentette, hogy azelőtt nagyjából valamilyen médiumon keresztül, vagy személyesen találkoztak velük, tehát hogy akár mondjuk a rádiónak, vagy tudjuk, hogy a Kennedy kampánynak a tévé megjelenésének volt egy nagyon hasonló szerepe, és hogy itt viszont az egy lehetőség volt, hogy ezeket a kapuőröket, vagy azokat, akik végül is keretezik is az üzeneteiket, kikerüljék, és hogy direktben beszéljenek velük. De ami érdekes, hogy ez sem egy interakció feltétlenül, hanem ez is inkább egy egyoldalú kommunikáció lett, tehát hogy sokkal olcsóbb és sokkal hatékonyabbnak tűnt, hogy az üzenetnek a direkt átadása. Tehát, hogy ez az egyik ilyen következménye, és hogy ebben itt már Magyarország kapcsán említhettük, hogy ebben az elmúlt választásig nagyjából a Fidesz egyik az éllovasainak voltak az online térbe való kommunikációnak, ahol nagyon hatékonyan tudta a napirendet is alakítani, és nagyon hatékonyan tudta az üzeneteit eljuttatni. Viszont ez a lehetőség azt is adta, hogy az üzenetek is egyszerűsödtek sok szempontból, tehát hogy ebben a térben a pártok megpróbáltak minél egyszerűbb, minél több emberhez eljuttatható, minél szimplább üzeneteket megfogalmazni. Tehát, hogy ez az egyik aspektusa szerintem. Viszont Magyarországon, hogy így a második részét ne feltétlenül kerüljem el, egy nagyon érdekes dolgot láthattunk, az, hogy gyakorlatilag a Tiszának a megerősödésében és berobbanásával, vagy amikor volt egy másik aspektusa is, tehát hogy én nem akarok feltétlenül, mert tudom, hogy itt most a digitális világról beszélünk, de volt ennek egy élő része is, amiről gondolom később még lehet, hogy beszélhetünk, de hogy az is megjelent, hogy az emberek mind jobban és jobban kezdtek érdeklődni a politika iránt, vagy úgy tűnt így a végén, hogy egész elképesztő számokat mutattak különböző online anyagok. Tehát akár gondolhatunk például a Szabó Bence interjúra, aminek, ha jól tudom, több milliós nézettsége lett a végén, tehát ami azt jelenti, hogy kvázi az egész ország megnézte ezt, amit addig igazán csak a tévé volt képes még a régi időben. És akkor egy másik következménye, ami az, hogy az online térnek, hogy nagyon hamar, amit itt te is mondasz, hogy elszabadulhatnak az indulatok, tehát, hogy míg egy face-to-face találkozásban gyakorlatilag egy visszafogó erőt jelent az számunkra, hogy a másik ott van húsvér valójában előttünk, addig ez a kontroll sok esetben megszűnt. Az emberek nem feltétlenül tudták, hogy mi az, ami megengedett, mi az, ami belefér, és hogy ez bátorította is, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan egy szembeállásként jelent meg az online térben a politikai kommunikáció, és hogy leegyszerűsödött, és úgy gondolom, hogy ez ebben a kampányban nagyon kicsúcsosodott, ahol gyakorlatilag 3-4 mondatos üzeneteket ismételtek, vagy ismételt, főleg a kormánypárt ebben nagyon sokszor. Míg a másik oldalon, a Tisza esetében ez egy lehetőséget is jelentett, hiszen Magyar Péter gyakorlatilag az online térben élte le az elmúlt 2 évét, vagy nem tudom, hogy most így hirtelen, vagy másfél évét, tehát akár ha gondolunk például a nagyváradi menetelésére, amit élőbe közvetített gyakorlatilag, és azt az emberek be tudtak ebbe kapcsolódni és megnézni online is, de ugyanúgy az összes fórumát online közvetítette, és akkor ez így egy ilyen lehetőség volt.
Be tudta kapcsolódni az emberek, már hogyha bekerült az bizonyos információ a buborékukban, de erről is fogunk beszélgetni. Ám azelőtt kicsit nézzük meg ténylegesen a számokat, mert hogyha megnézzük Magyar Péternek a Facebook oldalát, akkor azon jelen pillanatban a műsor előtt pár perccel 1,1 millió követő volt, miközben Orbán Viktor Facebook oldalán 1,6 millió, és hát ne csak Magyarországról beszéljünk, hanem ugye itt van Románia és a tavalyi elnökválasztás, és annak a második fordulója, ugye a Nikus Ordán, Giorgi Simion közötti választás, és ott is az látszott, hogy Giorgi Simionnak jóval több követője van a Facebookon. Lehet vagy szabad egyáltalán bármi nemű következtetéseket ezek fényében levonni abból, hogy kinek hány követője van a Facebookon? Ugye láttunk olyan választást is, ahol az nyert, akinek több követője volt a közösségi médiában.
Hát én nem vonnák le ezért ilyen erős következtetéseket, tehát hogy, és egyrészt most én tehát online politikai kommunikációval kapcsolatos kutatásokat inkább a Facebookkal kapcsolatban végeztem, és igazán nem feltétlenül a követők száma az, ami mérvadó tud lenni, hanem az, hogy milyen dinamikát mutat, nem is csak a követők száma, tehát hogy például az első ilyen nagy online kampány, ami döntően befolyásolt választásokat itt a környéken, az a Johannisnak a felemelkedése volt, és például ott az látszott, hogy a két forduló közötti 2 hétben Johannisnak a követőinek az aránya ilyen exponenciálisan megnövekedett, és azt mutatta, hogy van egy érdeklődés iránta. Tehát, de én sokkal fontosabbnak gondolom, hogy milyen interakciót generálnak ezek az oldalak, vagy ezek a politikusok, mert hogy az lehet egy fokmérője annak, hogy mi történik, milyen típusú hullámot ver végül is, vagy az interakció az azt jelenti, hogy valaki esetleg belájkolja, hozzászól, vagy megossza azokat a tartalmakat, és ebből tudunk levonni következtetést arra vonatkozólag, hogy az a tartalom, amit ott épp látunk, annak milyen típusú penetrációja van legalábbis azok között, akik online megjelennek, és hogy tehát ez az egyik aspektusa. Persze Giorgi Simion itt is nagyon jól szerepelt, ott más típusú dinamikája volt, de hogy a magyar választások esetében az elég jól látszott, hogy tehát hogy sokkal aktívabb az a tábor, aki Magyar Péter körül körvonalazódik, vagy megjelenik, és hogy ez az aktivitás sok esetben azt is jelentette, hogy kiléptek az emberek a buborékból, és nagyon aktívan a másik oldal posztjai alatt is aktivizálódtak. Tehát én, amit talán nem feltétlenül csak az online térhez köthető ez, de hogy volt egy olyan érzése az embernek így a vége fele, hogy alapvetően elindul az, vagy hogy láthatóvá vált az a mechanizmus, amit egy hallgatás spiráljának nevezünk, és hogy ezből nem a Fidesz járt jól, mert hogy gyakorlatilag az ő, tehát hogy beszűkült az aktivista rétege, aki ezekben a úgymond online csatákban megjelent, illetve azok a témákra kellett, vagy azok a témák voltak hangsúlyosabban jelen, amiket Magyar Péter hozott be, vagy azok is azok megjelentek. De hogy alapvetően én a reakciókat fontosnak gondolom, tehát hogy az, hogy mivel rezonálnak az emberek, azt jól lemérje, hogy milyen típusú interakciót generál egy poszt. A más esetben, tehát hogy azért a Georgescu kampányban a Facebookon ez teljesen láthatatlan volt, ott a TikTokon volt egy ilyen nagyon nagy típusú mobilizáció, amire nekem személy szerint nincsenek adataim, hogy működik, de hogy annak egy más logikája van, hogy hogyan tudsz bekerülni a körforgásba.
Itt interakciókat említettél, meg lájkokat, és hogyha már lájkok, akkor ugye ennek van egy másik válfaja, ami igencsak hangsúlyosan előkerült a mostani magyarországi választások előtt, ez pedig a röhögő fejek, amivel az emberek a nem tetszésüket fejezik ki azt, hogy az adott bejegyzés akár egy nevetség tárgya is lehet, ezt a politikusok némelyike igencsak rosszul kezeli. Van ezeknek valamilyen jelentősége? Ez is egy reakció, ez is egy visszajelzés, interakció, és a röhögő fej is, mondjuk el zárójelbe, eltekintve a politikától, hogy a röhögő fej is pörgeti az algoritmust, tehát még több emberhez eljuthat az az adott tartalom, amire mi a nem tetszésünket fejezzük ki akár.
Ez így van, viszont az olyan szempont, tehát ez minden, szerintem mindig komparatívan tud relevánssá válni. Tehát, hogy 2024-ben, mikor Magyar Péter színre lépett, és elkezdte az országjárását, meg elkezdte ezt a típusú kommunikációját, ami végül is, és maga köré kezdte begyűjteni, tehát, hogy elindult a Tisza párt az EP választásokra, akkor azt láthattuk, tehát hogy akkor végeztem egy ilyen longitudinális elemzést, hogy radikálisan megnőtt például az Orbán Viktor posztjain a röhögő fej reakció, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag az, amit mondtam, tehát hogy az emberek szerintem nem gondolnak arra, hogy az algoritmust is pörgetik evel feltétlenül, de azt jelentette, hogy hogy van egy ilyen növekvő tömeg, amelyik ezzel fejezi ki végül is a nem tetszését, és ez tetten érhető volt, hogy a különböző kormánypárti politikusoknak a posztjai alatt folyamatosan megjelentek ezek, tehát egyesek azért mentek oda, hogy aktív van erről, tehát ezt kifejezik. Most nagyon fontos ez itt, mert kérdezted itt végül is az előtti kérdésben, hogy ez az eredmények szempontjából mit jelent. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ez a típus online aktivitás, ez egyből szavazatokká fog változni, mert ahhoz, hogy szavazatokká változzon, ahhoz gyakorlatilag az is kellett, hogy az emberek elhiggyék azt, hogy van egy kihívója ennek a rendszernek, és elmenjenek szavazni, és hogy ez nem csak az online térbe dől el feltétlenül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt, tehát, hogy Magyar Péter esetében, de erről majd beszélhetünk a más aspektusairól is, de hogy Magyar Péter esetében kiemelten fontos volt az a választási mobilizáció tekintetében, hogy gyakorlatilag olyan helyekre tette be a lábát, ahol politikus azelőtt nagyon rég nem járt. Tehát főleg kisebb városokba, falvakba, és hogy minden esetben amellett, hogy elmondta az általános témáit, minden esetben készült egy kicsi helyi blokkal is. Tehát úgy tűnt, vagy úgy készült, hogy úgy beszélt az emberekhez, hogy azt mondta, hogy én ismerem a ti helyi problémáitokat is, és ezeket fogjuk ebben az esetben megoldani. Tehát, hogyha elment egy városba, elmondta, hogy tudom, hogy itt bezárt a kórház, tudom, hogy itt megszüntették a vasútvonalat is, és hogy ezeken fogunk változtatni. Tehát, hogy picit visszavitte a politikát a terepre is, mert hogy alapvetően, tehát ez kellett ahhoz, hogy az emberek bemobilizálódjanak. Tehát az, hogy az online tér az egy dolog, illetve a másik, hogy gyakorlatilag nagyon hasonlóan ahhoz, amit a Fidesz csinált 2010 előtt, hogy létrehozott egy olyan hálózatot, ahol volt egy aktivista léteg, amelyik hajlandó volt napi sok órát azzal foglalkozni, hogy megkeresse az embereket, meggyőzze, személyesen kontaktusban legyen, és kin legyen a terepen. Tehát az online tér az mindenképpen nagyon fontos, hogy a napirend alakítása szempontjából, tehát hogy azzal, hogy neki hihetetlenül mély penetrációja volt a magyar Facebookon, az azt is eredményezte, hogy azokat a témákat, amiről ő beszél, nem nagyon lehet megkerülni. Tehát, hogy az elmúlt fél évben legalábbis, de lehet ma azelőtt is, tehát, hogy erre most nincsen szisztematikus vizsgálatom, az online napi, tehát a napi rendjét, ő volt az, aki inkább alakította. Tehát, hogy 2022-ben, ahol egy nagyon hasonló eufóriával indult el a választás, amikor létezett az ellenzéki összefogás, és megvoltak a szavazások, ha jól emlékszem, ősszel, de ez kifulladt gyakorlatilag a választásokig, és rájött még egy nagyon fontos elem, hogy elindult az orosz-ukrán háború, ahol gyakorlatilag a Fidesz megtalált egy olyan rést, amivel gyakorlatilag le tudta uralni a közbeszédet, és hogy ezután az ellenzék csak futott a narratíva alakításához, és ez az nem csak az online térben, hanem kiterjedt a médiában is, ők uralták, és mindenhol. És ez megfordult, és ezért volt fontos az online tér, hogy ott ezek a típusú üzenetek nagyon hamar el tudtak terjedni, amit nem tudtak megfordítani, mert hogy alapvetően a Fidesz egy háború ellenes üzenettel próbálkozott, tehát hogy nem tudott válaszolni, vagy semmit mondani azokra a kérdésekre, amiket a Magyar Péter tematizált, aminek gyakorlatilag az embereknek a mindennapi életéhez kötődött. Míg 22-ben a háború az egy új dolog volt, nagyon sokan egy egzisztenciális szorongás követte őket, ez 2026-ban már nem tudott azzá válni, de hogy a röhögő fejektől indultunk, hogy az is, tehát fontos mérőszáma lehet, hogy akkor létrejön ez az ellenállás, tehát hogy hajlandóak az emberek a véleményüket bevállalni, még online térbe is, és megküzdeni a másik csoporttal, másik csoport véleményével, tehát nem egy párbeszédről beszélünk, inkább egy küzdelemről, egy reprezentációs küzdelemről. Tehát, hogy végigpörgetjük kormánypárti politikusok oldalt, és mindenhol ott van, hogy jó, de hol van a nem tudom hány milliárd, jó, de evel mi van, tehát mondhatjátok ezt a dolgot, de hogy ezek folyamatosan bejöttek. És hogy ez azt mutatta, hogy a tábor, a szavazók elkötelezettek, de hogy elmenjenek szavazni, az kellett szerintem a másik része is.
Reprezentáció, interakciók és közösségi média. Mennyire tekinthető a közösségi média közvéleménykutatásnak? Már olyan értelemben kérdem ezt, hogy ugye látjuk, hogy egy-egy közvéleménykutatás alkalmával ugye megkérdeznek egy pár ezer embert, hogy mi a párt preferenciájuk. Ezzel szemben ugye közösségi médiás oldalakon bejegyzések alatt több ezer, több tízezer interakció is lehet. Lehet ezekből, szabad ezekből következtetéseket levonni? Most nem is a követők számát, hanem tényleg akkor a lájkok, szívecskék, röhögő fejek számát kérdem.
Szerintem nem szabad feltétlenül, mert hogy nem ugyanaz a kettő. Tehát, hogy a kettőt együtt lehet, a kettőből együtt lehet levonni következtetést. Tehát, hogy itt egy klasszikus példa talán, ami a magyar politikában Jakab Péternek az esete volt, aki azért nagyon nagy számokat produkált a közvéleménykutatásokba, de hogy igazán nem tudta ezt konvertálni a pártja tekintetébe. Viszont inkább arra ad egy mutatót, hogy az a téma, amiről beszélsz, az mennyire foglalkoztatja az embereket. Tehát ennek lehet egy mérőszáma. Meg persze az is, hogy igazán az is közre játszik, hogy az emberek mennyire elkötelezettek melletted. mert hogy alapvetően tehát nagyon sokat tud tenni az algoritmussal, ha van mondjuk 80 embered, aki fegyelmezetten minden témádat megosztja. Most persze itt a Nagyar Péter esetében, meg akár a Fidesz esetében is nagyságrenddel magasabb volt ez a szám. De hogy az, ami szerintem itt még egyszer talán egy nagyon nagy probléma, és itt talán így az első kérdésest, mert nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy nagyon vonzóvá teszi a közösségünknek, hogy ilyen nagyon radikális üzeneteket fogalmazzanak meg a szereplők, ami gyakorlatilag a közbeszédet elsilányítja. Tehát így visszatérnék még ehhez a kérdéshez olyan értelemben, hogy azt mondtam ezt a párhuzamot még a médiával, tehát amíg a médiában kellett szerepelni, addig a média szabályai szerint kellett ezt csinálni. Tehát hogyha tervezett a Vásárhelyi Rádió egy választási műsort, ő szabta meg, hogy kit hívott oda és kit nem, és ebből lehetett egy vita is, míg a Facebookon, míg a pár direktbe kommunikál, nem kell, nincs arra kötelezve, hogy bármit kommunikál, hogy bárkivel vitatkozzon, sőt, mi több, igazán nem nagyon van leszabályozva az, hogy mi történik, hogyha hazudik valaki. Vagy mi történik akkor, ha hamis információt, vagy AI-jal generált információt terjeszt, és itt szerintem, ami még itt nagyon erős volt most ebbe a választási kampányban, hogy alapvetően, tehát hogy főleg a Fidesz esetében hihetetlen magas szinten csinálták ezt a típusú dezinformációt, amikor különböző akár emberek, tehát hogy olyan típusú dolgok jelentek meg, aminek az igazságtartalma nagyon alacsony volt.
Ugye itt vannak mesterséges intelligenciával generált tartalmak is, ezekről is fogunk beszélgetni, de ugye a műsor elején mondtad azt, hogy hát az internet beköltözött az emberek lakásába, majd telefonjába, illetve hogy ennek és a közösségi médiának köszönhetően eltűnt a vita, ugye az senki számára nem újdonság, hogy az utolsó miniszterelnök jelölti vita, amelyen Orbán Viktor részt vett, az 2006-ban volt, amikor Gyurcsány Ferenccel vitatkozott. És mivel, hogy eltűntek a viták, eltűntek bizonyos szinten a média szereplések, sokan lehet, hogy a közösségi médiában követték végig a kampányt, vagy követnek végig egy-egy kampányt. Mennyire lehet számukra a véleményed szerint kiózanító, megrázó akár, hogyha nem az az eredmény születik, amire ők vártak, mert hogy ugye benne voltak egy buborékban, ahol talán azt látták, vagy azt látják jelenleg is, hogy ők vannak azon az oldalon, amelyik jóval erősebb. És aztán kiderül, hogy nem.
Hát itt ezt több részre bontanám ezt a kérdést. Tehát egyrészt nagyon fontos az, hogy itt az algoritmusról nem beszéltünk, ha bár kérdeztél erről, hogy az algoritmus a Facebookon legalábbis úgy működik, hogyha azt látja, hogy téged érdekelnek politikai tartalmak, és látja, hogy milyen típusú politikai tartalmak érdekelnek, akkor elkezd adagolni még politikai tartalmat, tehát hogy az elmúlt két hétben, mivel nagyon sokat foglalkoztam a választásokkal, gyakorlatilag nagyon sok olyan számomra ismeretlen oldalt ajánlott be, aki ezekről írt. Na most, illetve nagyon sok esetben olyan típusú videókkal is bepróbálkozott, amik több hónappal az előttiek voltak, és ezt nagyon, nagyon oda kell figyeljen az ember, hogy ezt lésznél legyen, és hogy lássa, hogy ezek mikoriak, vagy mi kik azok az illetők, ki üzen éppen nekünk. Tehát attól, hogy szembe jön velünk egy videó, ahol egy politikus beszél, az nem biztos, hogy az a politikus tette fel, nem biztos, hogy tehát, hogy nem is tudjuk, sok esetben az emberek nem is tudják, hogy kik teszik fel. Volt egy kutatásunk, vagy tavaly részt vettem egy kutatásban, ami összehasonlította az online szereplést, és az volt látható, hogy nagyon sok esetben az emberek úgy Facebookolnak, vagy úgy nézik a közösségi médiát, hogy görgetnek, és ha szembe jön valami, ami érdekli, azt megnézik. De nem történik meg az a fact-check, ami mondjuk régebb megtörtént, hogy te tudtad, hogy melyik lapot veszed meg, tudtad, hogy mit várjál tőle, esetleg tudtad, hogy kihez kapcsolódik. Tehát nagyon sok minden jön, és az úgy akkor alakítja azt, amit gondolunk. Vagy elolvassuk, megnézzük, esetleg továbbosszuk. Tehát, hogy ez az egyik része. A másik része, ami sokkal fontosabb szerintem a mi esetünkben, az az, hogy gyakorlatilag hát itt főleg a kormánypárti oldalon történt, vagy a volt kormánypárti, mert hogy ezt már nem mondhatjuk, tehát a Fidesz oldalon, felépített, tehát elkezdtek az, hogy ez a nagyon erős tartalomgyártó csoport, vagy nagyon sok influencer és egyéb oldal volt körülötte, elkezdett egy alternatív valóságot gyártani, és az addig még, és egy alternatív narratívát, és az addig még a, csak arról beszél, hogy mit gondoljunk bizonyos kérdésekről, tehát hogy mit gondoljak a migrációról, vagy mit kell gondoljak az orosz-ukrán háborúról, addig lehet ez sikeres tud lenni. Mert hogy alapvetően ezek olyan típusú dolgok, aminek az igazságtartalmát egy egyszerű ember, de akár egy kutató is nagyon nehezen tud bizonyos dolgokat elemezni, és hogy ez úgy beépül és felépül egy narratíva. Csak hogy mi történt szerintem itt, ami kulcsfontosságú, hogy ezt a típusú, ezt, amit post-truth-nak nevezünk, vagy nevez a szakirodalom, hogy létrejön gyakorlatilag a valóságnak, létrejönnek ezek az értelmezései, és ott nem csak az a célja ennek, hogy te meggyőzzél valakiket, hogy úgy gondolkozzon, mint te, hanem az is a célja, hogy oda juttasson téged el, hogy megkérdőjelezzed, hogy van egy valóság. Tehát, hogy mivel annyi minden van, valahol az igazság biztos középen kell legyen. És akkor ezt a típusú megközelítést kiterjesztették a közvéleménykutatásokra is. Tehát, hogy azt mondta, és hogyha nagyon látványos, mert hogy még az utolsó, pont most néztem meg az egyik kormánypárti portálnak a választási műsorát, és akkor azt mondja, hogy álljon meg a menet. Az azt jelenti, hogy a mi közvéleménykutatóink tévedtek, és az övékének igaza volt. Mert hogy alapvetően mi történt, hogy volt a közvéleménykutató cégeknek, aki hoztak egy alternatív valóságot. Csak hogy mi a probléma ezzel? Hogy a választás az nem egy értelmezés kérdése, tehát azt valaki meg fogja nyerni. És hogy azok, akiket így most idézőjelbe téve független közvéleménykutató cégeknek neveztünk, tehát a Medián vagy a 21 kutatóintézet, ők nem egy politikai diskurzusba vettek részt, hanem egy szakmát műveltek. De hogy az, amikor szembe jött velük egy alternatív valóságkép, amelyik azt mondta a Nézőpont Intézet, vagy az Alapjogokért Kutatóközpont, meg egyebek, hogy ez nem úgy van, hanem nekünk ezek a számaink, akkor gyakorlatilag ők behozták ezt a politikai valóságrelativizálást ebbe a képletbe, ami nem működik, mert könnyen letesztelhető, mert meg kellett várjad az április 12-ét, hogy mi történjen. Tehát egyrészt nagyon kártékony volt, másrészt, mivel létrehozták ezt a buborékot, és bent tartották az embereket, és folyamatosan azt kommunikálták, hogy már pedig az ő eredményeik szembeállnak a mi eredményeinkkel, minthogyha ez egy ilyen értelmezés kérdése lett volna, nagyon sok embert ténylegesen ott hagytak. Tehát, hogy az, hogy szembe jött ebben az esetben a valóság, és hogy ez gyakorlatilag mi történik, mert hogy ez történik sok esetben a tudománnyal is, hogy alapvetően egyszerűen az a tudományos érvelés, a szakmai elemzés egyike lesz a véleményeknek. És hogy itt szerintem, itt pont ez a valóság ütött vissza, és kifejezetten örülök ebből a szempontból, hogy azt a valóságot, vagy azt az eredményt hozta, amit ezek a cégek mértek, hogy volt bátorságuk egyrészt bemutatni ezeket az eredményeiket, és azt, hogy a hibahatáron belül is, mert hogy az simán megtörténhetett volna, hogy ott azért pici változás megjelenik, de hogy ez visszaigazolta azt, hogy nem feltétlenül úgy működik minden esetben a világ, hogy itt két vélemény ütközik, mert hogy ebben az esetben volt egy vélemény, amelyik megpróbálta az igazságot reprezentálni, és egy evidens hazugság, és egy ilyen helyzet, mikor felépül, nem lehet már az igazság a kettő között. Tehát, hogy ez, ami szerintem fontosabb, hogy a valóság, tehát azt rombolja le, hogy elhiggyük azt, hogy van valóság egyáltalán, és nem ezek a mindegyik-egyik vélemény, és ott akkor valahol a valóság elvész ebben a vélemények sokaságában.
Nagyon kevés időm van már, de még két témáról mindenképpen szeretnék veled beszélni. Az egyik a fogadó oldalak, amelyeken ugye a választási eredményekre is lehet tétet tenni, és van egy olyan oldal, és szándékosan nem mondom a nevét, amely megjósolta Donald Trump 2024-es győzelmét. Ugyanezen az oldalon látszott az először, hogy Nikus Ordán győzni fog George Simionnal szemben, és ez az oldal jósolta meg legelőször, ez vetítette előre azt, hogy Magyar Péter és a Tisza párt le fogja győzni Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t. Persze, ott van az érem másik oldala, ugyanez az oldal tévedt a lengyel elnökválasztások második fordulóját illetően. Hogyan értékeled, mint politológus, ezeknek az oldalaknak az eredményeit és főként a hitelességét?
Nem tudok igazán ehhez hozzászólni, tehát alapvetően nem gondolom, hogy ez bármit is jelent. Nem tudom, hogy hogyan működnek. Tehát, hogyha jól értettem, hogy attól függően, hogy kire tesznek pénzt, kire fog változik valamilyen formába, tehát nem is kommentálnám feltétlenül azt, hogy ez mit jelent, nem. Tehát, hogy kéne lássuk ténylegesen ezeknek a működését és értsük. De láttam, hogy ez egy ilyen nagy érv volt végül is, tehát inkább egy ilyen legitimációs diskurzusként értékelném, hogy akkor azt mondja, hogy lám-lám, még ez is. De nagyon hasonló, mint amit így az amerikai szakirom ilyen endorsementként vagy megerősítésként jelenik. Tehát, hogy inkább az volt a szerepe, mint ami az volt, hogy kiáll melléd egy nagyon híres színész, és ő is téged támogat, és akkor ez egy ilyen plusz legitimitást adott bizonyos embereknek, és hogy utána beteljesülnek bizonyos esetekben, de látszott, tehát, hogy azt gondolom, mondjuk a Trump esetében nem tudom, hogy itt Magyar Péter esetében, tehát egy olyan szintű győzelemről van szó, hogy itt, tehát, hogy nem lehet, hogy egy önbeteljesítési jóslat is volt, de nem tudom, hogy ez, tehát én inkább ennek tekinteném ez csak, ez a szerepe.
Az online tér kiegészíti jelenleg az offline teret, vagy az offline tér egészíti ki az online teret, melyik megközelítés jobb, és kérdezem ezt azért is, mert ugye láttuk azt, hogy Magyar Péter rengeteg fiatalt, első szavazót tudott megszólítani, akik véletlenül aktívak, vagy aktívabbak a közösségi médiában, de hogy próbálkozott a Fidesz is, ott volt a Harcosok Klubja, a Harcosok Órája, a Digitális Polgári Körök, illetve hát nyilván mindkét oldalon a politikusoknak a bejegyzései, továbbá pedig az offline térben is jelen voltak, Orbán Viktor is országjárásra indult, miközben Magyar Péter is országjáráson volt, és akár tetszik, akár nem, azt ki kell mondani, hogy Magyar Péter érezhetően nagyságrendekkel több helyre eljutott az országjárásai során, mint Orbán Viktor a kampány hajrában, arra a néhány helyre, ahova ellátogatott.
Hát ezért mondtam azt, hogy a kettő kiegészíti sok szempontból egymást, tehát hogy a digitális polgári körök, én szerintem, tehát amellett, hogy ez egy ilyen kampányszervezési eszköz volt, ahol besűrítették az embereket, és ahol megpróbálták mozgatni a szimpatizánsokat, hogy azok organikusan segítsék az üzenetek terjedését, ez inkább egy ilyen offline cucc is volt, tehát hogy több offline digitális polgári körrendezvény volt, ahol alapvetően az emberek találkoztak. A másik meg szerintem, ami nagyon fontos, hogy Orbánnak vagy a Fidesznek ez az offline kampánya, tehát az országjárása, az egy ilyen nagyon amerikai típusú kampány volt, tehát nagyon hasonlít ahhoz, amit a filmekben, amerikai filmekben, vagy Trump, vagy Obama esetében láttunk, ahol vannak ezek a rallyk, úgymond, ahol összegyűlnek a szimpatizánsok, tehát ezek nagyon sok esetben buszoztatott szimpatizánsok, és igazán erőt mutatnak, tehát, hogy nem, és ez egy konzervanyag. Tehát ezeken a rendezvényeken Orbán ugyanazokat a dolgokat mondta, mondjuk a Lázár Info evel szemben egy sokkal dinamikusabb valami volt, de hogy ezek az Orbánnak a rendezvénye, ezek ilyen nagy rendezvények voltak, kevés volt belőle, hogy legyen egy ilyen inkább az online térben használható penetrációja. Tehát, hogy erről volt jó, hogy valami, viszont a Magyar Péteré, mint említettem, tehát ő tudatosan használta az offline teret, nagyon sok emberrel próbált találkozni, és hogy picit olyan volt, hogy visszavitte a közéletbe a politikát, mert hogy a 16 év Fidesz kormány alatt gyakorlatilag a helyi szinten megszűnt a politika, tehát hogy az állampárt picit leuralta ezeket a tereket, nem azok a helyi szereplők, akik esetleg alternatív formába politizálni tudtak volna, azok nagyon meggyengültek. Tehát, hogy nem voltak már meg a lehetőségei, és ő evel visszahozta, hogy akkor politikáról beszél olyan falvakban, ahol ez nem szokás, hogy az emberek térre kimenjenek, tüntessenek, nyugodtan találkozhassanak, vagy anélkül, hogy megbélyegezzék őket, találkozzanak más emberekkel. Tehát, hogy én szerintem ez is kulcsereme volt annak, hogy ez az eredmény megszületett. Tehát nem váltja ki teljesen szerintem az online tér, vagy azt mutatja, hogy ezeket valamilyen, hogy a politikában valamilyen formában ezeket variálni kell, és hogy tényleg kicsit egy ilyen mozgalom volt az, amit ő megpróbált ezzel elérni, és közben meg voltak nagyon olyan akciói is, ami a figyelemfelkeltés volt a célja, hogy kifejezetten az online térnek szóltak.
Szűk egy percünk maradt. Véleményed szerint lehet-e használni az online felületeket, az online teret az árkok betemetésére, azon árkok betemetésére, amelyek kimondottan mélyek, lehet-e az online térnek ilyen tekintetben bármi eredménye, főleg úgy, hogy a demokrácia számára, szakértők mondják ezt, kihívást jelent az online tér és a mesterséges intelligencia, az a mesterséges intelligencia, amelyet a Fidesz nem egy alkalommal használt a választási kampányban.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy egyrészt kell az, hogy valamilyen formában azért legyenek olyan terek, amelyek aránylag pártatlanul tudnak tudósítani, még ha nem is az online térben vannak, de hogy azok kiindulópoltot szolgálhatnak, illetve volt egy ilyen nagyon érdekes paradoxon ennek a kampánynak. Mi nagyon keveset beszéltünk erről most a mai beszélgetésen, de hogy alapvetően az emberek elkezdtek érdeklődni a politika iránt, és hogy nagyon sokan olvastak el hosszú anyagokat, vagy hallgattak meg hosszú anyagokat is, de hogy csak egy példát mondjak, hogy magának a Partizánnak a létrejötte és a működése az azt mutatja, hogy van lehetőség arra, hogy egy más típusú vita létrejöjjön az online térben. Tehát az, hogy ők megerősödtek, és gyakorlatilag eljutnak oda, hogy egy közszolgálati szerepet látnak el sok szempontból, az annak volt a következménye, az embereknek igényük volt ahhoz, hogy olyan típusú tartalmakat is nézzenek, ami többet mond, mint három szó, vagy egy rövid Facebook poszt, ami mögé mutat, értelmezéseket ad, és ez szerintem egy nagyon fontos hozadéka ennek a kampánynak, hogy Magyarországon jelenleg szerintem hihetetlenül sokan érdeklődnek a politikai folyamatok iránt, és nagyon sokan hajlandók voltak ebbe időt investálni, hogy anyagokat elolvassanak, elemzéseket elolvassanak, azokat megosszák, arról vitatkozzanak, inkább az offline térbe. Persze az onlineban ott van ez a gyűlöletkeltés, de hogy ez a szerep is azért ez az aspektusa is megjelent, és én azt gondolom, hogy úgy összességében ez nem egy rossz periódusa a magyar demokráciának amúgy. Mert hogy ezek mind lehetőség volt, hogy az emberek ezt így éljék meg, és elkezdjenek a közélettel hangsúlyosan foglalkozni.
Bízunk akkor ebben, bízunk abban, hogy ez így marad, hogy marad igény, és lesz a jövőben is igény a hosszabb tartalmakra. Ifjabb Torró Tibor politológus, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.